Bálint Péter a magyar barokk irodalom és gondolkodás egyik legnagyobb alakjának e tömör mondata az idő próbatételéről szól. Arról a csendes, de kérlelhetetlen folyamatról, amelyben az érték és a látszat elválik egymástól. Az idő rostája nem azonnal ítél, hanem lassan, következetesen. Ami felszínes, önérdekű vagy hamis, az előbb-utóbb kihullik belőle. Ami pedig igaz, tartós és belső tartással bír, megmarad. Pázmány gondolkodásában ez nem csak történelmi tapasztalat, hanem erkölcsi tanítás is. Az emberi életben, a közösségek sorsában és a hit dolgában is az idő mutatja meg, mi volt valódi. Ez a gondolat ma is érvényes. Nem a pillanat sikere, nem a hangos szó, hanem a kitartó igazság maradt fenn. Ami átmegy az idő rostáján, az méltó arra, hogy tovább éljen.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. 100 éve történt. Új világrend születik.
Üdvözlöm Önöket, Társi István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
A magyarság romlásáról, a magyarság esélyeiről, a magyarság újjászületéséről szóló költeményei, azok valóban jól öregedtek.
Május 7-én ünnepeltük Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulóját. A magyar nemesi költészet óriását, a mi Horácunkat mindannyian ismerjük az iskolapadból, de vajon hogyan emlékeztek rá pontosan 100 évvel ezelőtt? Amikor 1926-ban a Celldömölkön és Niklán egybegyűltek az emlékezők, Berzsenyi versei hirtelen félelmetesen aktuálissá váltak. Az a költő, aki a magyarság romlásáról, a nemzet sorsáról és az újjászületés esélyeiről írta a 19. század elején, a 20-as évek emberének már nem csak a múltat, hanem a húsba vágó jelent jelentette. És lesz egy másik témánk is, idén 100 éves a hazai képzőművészet egyik legfontosabb bölcsője, az 1926-ban alapított Szentendrei régi művésztelep, ide is ellátogatunk, tartsanak velünk!
100 éve történt, új világrend születik.
Szentendre és különleges figurái művészei 1926-ban megérkeztek a festők.
Imádták a festőket, ahogy megjelennek a városban. Volt olyan visszaemlékezés, ahogy írnak róluk, hogy azt kiabálják utánuk, hogy jön a Krisztus, Krisztus. Nagy lebernyeget viselt magán, és cipelte a festőfelszerelését, de nagyon sok tizenéves fiú csatlakozott hozzájuk, mert szívesen segítettek cipelni a festőfelszerelést.
Emlékmű a magányosság szigetén. Nikla, 1926.
Mintán avattak egy emléktáblát a tiszteletére ebben az évben, de nem a születési 150-es évforduló kapcsán tették mindezt, hanem a halálozás 90. évfordulóján. De az biztos, hogy ez a magányérzet, ez az elszakítottságérzet, ez is óhatatlanul összekapcsolódik a trianoni következményekkel.
100 éve történt.
Arról már sokszor beszéltünk évforduló kapcsán, kerek évforduló kapcsán, hogy az akkori ember, a 100 évvel ezelőtti Trianonhoz közel lévő ember kereste mindig a párhuzamokat, de hogyha Berzsenyi születésének évfordulóját nézzük, mint párhuzam, és hogyha csak Berzsenyit nézzük, azért az nem stimmel, hogy Berzsenyi ezt a fajta magányosságot, amit Niklán eltöltött, ez egy önkéntes számüzetés volt, tehát ez saját maga választotta, ami viszont Magyarországot sújtotta, ez viszont nem egy önként választott dolog volt, hanem ez egy Magyarországra kényszerített szerződés volt.
Igen, Berzsenyinek ez a évfordulója, ez a kettős évfordulóról beszélhetünk, hiszen tudjuk, hogy 1836-ban halt meg.
Ligeti Dávid történész, Veritas történetkutató intézet és levéltár.
Valóban ez mondható az egész megközelítésre kapcsolatban, hogy Berzsenyinél nem lehetett azt mondani, amit sok más nagy költőnél, vagy politikusunknál, történelmi személyiségünknél elmondtak, vagy elmondhattak. Jelesül, hogy a életének a szinterei elkerültek Magyarországtól, hiszen Berzsenyi fő életszinterei, Nikla egyházas hetje, ahol született, akár Szerdőnök, igen, egy kis főváros. Ezek a területek Magyarország részein maradtak. Tehát ez a szempont ebben a formában nyilván nem jelenhetett meg, nem kellett ilyen szempontból erről megemlékezünk. Például tettük néhány hete ugye második Rákóczi Ferenc vonatkozásában, gyakorlatilag Sáros Patakot ondulott leszámítva az összes fontos esemény Rákóczi életéhez, olyan államok területére került, amelyek hát ugye Magyarország részei voltak, de aztán elcsatolták őket. A Berzsenyinél az mondható el, hogy egy nagy központi ünnepséget tartottak Szerdőmölkön, nem volt olyan magas rangú, tehát miniszteri szintű képviselet ezen a rendezvényen, ami azt mutatta volna, hogy a Berzsenyi születésének 150. évfordulója központi, vagy akár mai szóval emlékezett politikai nagyon markáns szerepet töltött volna be. Ez bizonyítja az is egyébként, hogy paradox módon Niklán avattak egy emléktáblát a tiszteletére ebben az évben, de nem a születési 150-es évforduló kapcsán tették mindezt, hanem a halálozás 90. évfordulóján, tehát az 1836. szeptemberi évfordulón tették mindezt. Tehát igazából ez a két kulcsesemény, amiről olvashatunk részletesebben sajtóbeszámolókat, tehát ez a májusi születésről megemlékező nagy központi szerdőmölki megemlékezés, illetve a szeptemberi, de már inkább a halálozási évfordulóhoz köthető Nikolai emléktáblavatás.
A beszédeket nem tudom, hogy ön olvasta, vagy lehet arról tudni, hogy milyen beszédek hangzottak el. Két dolgot tudok elképzelni. Az egyik, hogy körbebástyázta magát, egyfajta remetességet élt, mint ahogy Magyarország is a Kisantan gyűrűjében nehezen tudott kitörni. Ez talán az egyik gondolat. A másik pedig az, hogy hát Berzsenyit sem ismerték el életében igazából. Halála után teljesedett ki, lehet azt mondani, sőt, hát Kölcsey a temetésén mondott szinte bocsánatkérő beszédet. Tehát, hogy ha szónok lennék, akkor a magyarság igazát ilyen szempontból biztos, hogy hangsúlyoznám.
Természetesen, tehát itt az a tényezővel kell számolnunk, hogy nem találtam teljes beszédet az ünnepség kapcsán. Egyidő kivonulatok állnak rendelkezésre. Nyilvánvaló Berzsenyi egy nagyon fontos költő volt a magyarság életében. Hektikusan alakult az ő életpálya, és nagyon nagy vitákra is sor került az akkori értelmiségi csoportok körül. De az biztos, hogy...
Az idő valóban
Berzsenyit igazolta, és hát az ódáiban, amelyek hát ugye az ókori klasszikusokra építettek, mondhatjuk azt is, hogy tulajdonképpen az akkori elképzeléseket adaptálta már egy 18. századi magyar nemzeti létkérdésé, és hát ugye a magyarság romlásáról, a magyarság esélyeiről, a magyarság újjászületéséről szóló költeményei, azok valóban jól öregedtek. Retorikai túlzás nélkül mondhatták a kortársak, hogyha már a 19. század elején, 18. század végén nagy költőink gyakran a nemzethalál vízióját is felvetették, vagy akár csak gondoljunk a picivel később a Kölcsey-féle himnusznak a megfelelő gondolataira. Na most, hogyha ezt akkor megfogalmazták az akkori nagyok, akkor mit fogalmaztak volna meg 1920-at követően, a trianoni döntés követően? Ez a szempont természetesen előkerült a Berzsenyi megemlékezéseken, mint ahogy az is előkerült a Berzsenyi megemlékezéseken, hogy életének ezt a fajta magányos jellegét, vagy ezt a úgymond remetei életet, amit talán picit azért idealizáltak is, vagy kiszínezték talán a 100 évvel ezelőtti kortárs beszámolók, de az biztos, hogy ez a magányérzet, ez az elszakítottságérzet, ez is óhatatlanul összekapcsolódik a trianoni következményekkel. Nem erőltetett párhuzamok, vagy nem erőltetett meglátások, ezek az évfordulók mindig egyfajta reflexiót adnak arra, hogy az adott társadalom hogyan ítél meg egyes folyamatokat, vagy egyes személyeket. Egy Berzsenyi évforduló azért erre alkalmat teremtett, mikor nem is olyan mértékben vagy fontosság, mint a második Rákóczi Ferenc esetében történt.
Most lapszemle következik, a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilapot Szalóczi Pál lapozta fel.
Gyáva inzultus Genfben Bethlen ellen. Megdöbbenést és óriási felháborodást kelt mindenütt a genfi gaztett. Bethlen István gróf miniszterelnököt ma délelőtt a Népszövetség palotájának folyosóján tetlegesen inzultálta egy fiatalember. A merénylő ezekkel a szavakkal nesze neked a magyar nép nevében arcul üzötte Bethlen István grófot. Az aljas cselekedet után, mely számos delegátus szeme láttára ment végbe, a teremőrök a merénylőt kituszkolták az utcára, ahol a rendőrök lefogták és a prefektúrára kísérték. A rendőrségen a merénylő azt mondotta, hogy Just Ivánnak hívják, magyarországi származású és hazafias felháborodásában inzultálta a magyar miniszterelnököt. Just később állítólag bevallotta, hogy nem Just Iván, hanem Vér Imre a neve, és a párizsi magyar köztársasági párt titkára. A kihallgatás még nem ért véget, s így nincs még tisztázva e percben, hogy a merényletet Just Iván követte el, vagy Vér Imre. A Népszövetség tanácsának ülése a magyar miniszterelnök ellen a főtitkári hivatal folyosóján elkövetett brutális merénylet következtében, amely méltán felháborította a tanács tagjait, nem kezdődött el a kitűzött időben. Kolozsvárról jelentik. Arad városa felett tegnap hatalmas vihar vonult keresztül. A villám becsapott egy házba és agyonsújtott egy asszonyt. Átkeresztelik a magyar helység nevet Romániában. A Politika című lap jelentése szerint a miniszterelnök elhatározta, hogy mindazoknak a városoknak, falvaknak és állomásoknak nevét, amelyek nem román hangzásúak, vagy amelyeknek nevei nem helyi tradíciókból származnak, megváltoztatja. A Bódva kiöntésétől tartanak. Ládbesenyőn az árvíz elragadott egy 9 éves kisleányt, akinek az anyja segítségére sietett, azonban ő is a víz sodrába került. Az asszony sikerült kimenteni, a lányát azonban nem. Szendrőládon egy 22 éves fiatalembert ragadott el az árvíz, őt sem sikerült megmenteni.
Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. Idén 100 éves a hazai képzőművészet egyik legfontosabb bölcsője, az 1926-ban alapított Szentendrei régi művésztelep. A centenárium alkalmából a művészetmalom három épület szárnyában egyedülálló nagyszabású jubileumi kiállítás nyílt, amely egy évszázad ikonikus, sőt ritkán látott vagy most előkerült remek műveit gyűjti egybe. A kiállítás az egykori tüdőszanatórium épületeibe elsőként beköltöző 8 alapító mester örökségétől indul, és egészen a ma is ott alkotó generációk munkásságáig ível. A tárlaton Bodonyi Emőke kurátor, művészettörténész, a Szentendrei Ferenci Múzeum muzeológusa kalauzol minket.
Ez a kép például, ahol állunk, ez Bánoszki Miklósnak egy 1928-ban festett képe, és ezt a polgármester kérésére festette meg.
Rá lehet ismerni Szentendrére simán. Nem olyan hatalmas nagy a változás. Jó, mondjuk ott van egy malom, amelyik ott van a Dunán, de hogy az épületek is, ez a Szentendre, ez nagyon ilyen maradt.
Ez pontosan így van, és ez adja a városnak aztán majd az 50-es, 60-as évektől az egyik turisztikai értékét, hogy megmarad a belső város mag érintése. Na most ez a kép, ez a Bánoszki Miklósnak a kép a Szemközti szigetről készül, és valóban ezeket a kis házakat és magát a rálátást a városra szerencsére ezt nem lehetett, nem is volt rá mód, hogy megváltoztassák. Tehát ezeknek az épületeknek a legnagyobb része meg is van, nem is beszélve arról a 6 templom toronyról, illetve templomról, ami látható a Szemközti szigetről. Ugye van még egy 7. templom, a református templom, de az beljebb van, és azt nem tudta ráfesteni a festőművész. Egyébként ez a festmény erre a kiállításra lett megtisztítva, restaurálva. Nagyon sokáig a városháza falán lógott.
Most is onnan került ide?
Igen, de először még bekerült a restaurátor műhelybe.
Nagyon szép, mint hogyha most festettem.
Igen, teljesen felélénkültek a színei. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen az a szentendrei természeti közeg, amivel találkoztak ezek a festőművészek, ezen a képen is megjelenik, mert Szentendrének is van egy különleges atmoszférája, különleges színhangulata.
A művésztelep az mennyire volt időszakos? Ez most egy nyári kép, de télen is itt voltak a művészek, vagy nyilván az időjárás az nagyon sok mindent befolyásolt?
Ez alapvetően nyári tartózkodásra alkalmas telep volt, de ahogy ki tudtak jönni tavasz végén, nyár elején már megjelentek a művészek. Igen, és ameddig csak lehetett, kihúzták, október, november elejéig itt voltak.
Volt olyan időszak, amikor ők nyolcan, mind a nyolcan itt voltak egyszerre. Itt van a kép, azt tanúsítja, hogy igen, a kezdetekkor igen, de hogy azért ezt a 8 művészt így összehozni egy kis városba nem biztos, hogy egy egyszerű dolog volt.
Hát ők már 1926-ban, amikor először töltötték itt a nyarat, akkor még egy ideig ingyenes telepen alkottak. Akkor még nem volt meg ez a bizonyos ingatlan, nem volt az ő birtokukba adva, és akkor a Pannonia telepen, ami a mostani várostól egy kicsit délebbre húzódik, ott volt egy elhagyatott járványkórház épülete, és azt ajánlotta föl nekik a polgármester nyári művésztelep céljára. Már majdnem együtt voltak, kivéve Pasgőben jelent, mert akkor őről tudjuk, hogy ő Nagybányán volt. De voltak olyan időszakok, amikor együtt voltak, együtt dolgoztak. 28-tól több éven keresztül együtt voltak. Aztán utána 1932-33 körül úgy mindenkinek bejön az életébe egy egyéni fordulat, többen római ösztöndíjat kapnak. Ekkor kezdett töredezni az a közösség, ami eleinte annyira összetartó volt.
A hölgyek mikor jelentek meg legelőször a művésztelepen? Mert itt most 8 férfi emberről beszélünk, de hát itt a művésztelepnek, hogyha a katalógusába belenézünk, azért itt nagyon sok hölgy is van a művészek között.
Amikor 1928-ban birtokba adják számukra ezt a ingatlant, a rákövetkező évre, 1929-ben már festőiskolát hirdetnek. És ide jöhetnek vendégművészek, és jöhetnek olyanok is, akiknek művészi ambíciói vannak, és itt fölkészülhetnek a főiskolára. És akkor itt megindul egy óriási mozgás, tényleg nagyon sok festőművésznővel, festőművész hallgatónővel, és nagyon sok archív fotó megjelennek, ahogy éppen a Barcsai Jenőt veszik körül, vagy ott öreg, idős Tornyai Jánost, aki szintén 2 nyáron át itt dolgozik. Tehát tulajdonképpen a művésztelepek kezdeti időszakának óhatatlan velejárója a nagyon színes társasági élet.
Nagyon szentimentális a gondolat, de eljátszott már vele, hogy mondjuk 1926-ban vagyunk, és akkor Szentendrén itt a Dunaparton itt sétálunk, látjuk, hogy ők itt festenek, itt éppen lehet, hogy kocsmáznak, kávéznak, itt élnek a városban. Lenne olyan dolog, amire nagyon kíváncsi lenne velük kapcsolatban, az életükkel kapcsolatban, amire úgy kíváncsi, hogy tényleg ez hogyan is történhetett, megnézni, hogy éppen a mester hogy alkot.
Hát igazából vannak olyan festmények, mint például ez a társasága modellel, vagy hogyha majd fölmegyünk az idővonal szekcióba, akkor ott azért olyan archív fotók vannak, amik önmagukért beszélnek, tehát nem kell elképzelni, egyszerűen csak néznem kell ezeket a fotókat, mert ezek olyan hatalmas értékű archív fotók.
Hogyan fogadták őket a szentendreiek? Mennyire számítottak ők különlegesnek? Ami által az ő településük is különlegessé válik.
Én szerintem ezt nem tudatosították, de imádták a festőket, ahogy megjelennek a városban. Volt olyan visszaemlékezés, ahogy írnak róluk, hogy azt kiabálják utánuk, hogy jön a Krisztus, Krisztus. Tehát, hogy mert olyan nagy lebernyekbe voltak, ilyen nagy lebernyeget viselt magán, és cipelte a festőfelszerelését, de nagyon sok tizenéves fiú csatlakozott hozzájuk, mert szívesen segítettek cipelni a festőfelszerelését. És van egy karikatúra kitéve, az az egyik kedvencem. Az a 8 alapított tagot ábrázolja, de nem tudom miért Pasgöbel Jenő és a karikatúra készítője Jeges Ernő valami miatt rosszban voltak egymásra. Pedig országos cimborák voltak. Együtt voltak Barbizonban, Párizsban. Ismerték egymást. A Jeges Ernőről az maradt fönt, hogy segítőkész volt a Pasgőben Jenő, meg ugye egy kicsit beszédhibás, rosszul halló volt, de egy szeretetre méltó figura volt. És a Jeges Ernő nem festette rá erre a karikatúrára Pasgőben Jenőt, hanem helyette Cikora Pistit, aki egy tizenéves fiú volt, és akit a szülei beengedtek a művésztelepre, hogy segítsen a művészeknek. Tehát annyira kedves ez a történet.
Nyilván egy-egy művésztelepi évadnak a záró akkordja az a kiállítás, amikor bemutatják, hogy abban az évben mit sikerült itt a művésztelepen alkotni. Ezek jelentős és fontos események voltak?
Nagyon fontos. Tulajdonképpen 26 júliusában mutatkozik be a 8 festőművész, hogy ők valójában kicsodák. Tehát csináltak egy bemutatkozó kiállítást, de már abban az évben, novemberben, és utána még háromszor is rendeznek itt helyben kiállítást, és valóban olyan képekkel, amit már Szentendéről, illetve a környékéről festenek, és óriási dolog volt, hogy 1930-ban a Szentendrei Művésztelep bemutatkozik a fővárosban, Budapesten. És ezek a bemutatkozások nem csak azt mutatják, hogy ők nyitottak arra, amit itt találnak, hanem vásárlókat is szereznek maguknak. Itt például van egy kép, ami mellett most elmentünk, mert annyira nagy a kiállítás, hogy nem tudunk minden kép mellett megállni, de ez egy 26-os kép, amit Heinz Henrik festett az Ötvös cirkuszról, ami éppen akkor Szentendrén mutatkozott be. És ez a kép 26 után teljesen eltűnt a nyilvánosság előtt, mert megvásárolta egy gyűjtő, és ez a kép évtizedekig nem került elő, tavaly került elő egy aukción. És most tudjuk bemutatni először. Tehát ezt a kiállítást...
Magántulajdonban van az a
kép? Igen, és nagyon szép gyűjteményben található. El is mehettem ezt a gyűjteményt megnézni. Tehát ezt a kiállítást nagy előkészület előzte meg, de nagyon sokszor szerencsénk is volt.
Szentendre nehezen ereszt. A jövő héten innen folytatjuk, most ismét lapszemle és Szalóczi Pál a Magyarország napi lap 100 éves híreivel.
Betlen tiszteletére egy angol államférfi vacsorát adott Genfben, amelyen megjelent több előkelő angol, hollandi, dán és svéd vendég is. A franciák és a kisantant külön vacsoráztak. Az Irkuszba volt hadifogoly tiszteket felkérik, hogy Eho 12-én szombaton este 9 órakor a Felső Margit szigeti étteremben tartandó összejövetelen hozzátartozóikkal együtt megjelenni szíveskedjenek. A Mészáros utcai családi iskolában a beiratások a jövő tanévre már megkezdődtek. Felvétetnek gyermekek a Kisded óvóba is, és az elemi 4 osztályára. Igazgatónő Nemesné M. Márta. Fox Terrier patkányfogó verseny. A Magyar Fox Terrier Tenyésztők Egyesülete Rajcsics Emil doktor főiskolai tanár egyesületi elnök kezdeményezései és tervei szerint rendez hazánkban még eddig be nem mutatott Fox Terrier patkányfogó versenyt június 20-án. Ne felejts el! Csütörtökön délután 6 órakor lesz a Magyar Királyi Államsors játékhúzása. 8756 nyereményt sorsolnak ki. Főnyeremény 200 millió, jutalom 300 millió, tehát egy sorsjeggyel 500 millió korona is nyerhető, melyek mind készpénzben fizettetnek ki. Ha még nincs államsorsjegye, siessen venni, darabja csak 20 ezer korona. Próba szerencse! A Magyar Tisztiorvosok Országos Egyesülete hétfőn este tartotta a rendes évi közgyűlését a Gellért szálló téli kertjében. Az Egyesület elnöke Vég János doktor tisztifőorvos elnöki megnyitójában üdvözölte a közgyűlést, majd vázolta Magyarország közegészségügyi helyzetét. Elavult közegészségügyi törvényeink módot nyújtanak a kuruzsló garázdálkodására, és ezáltal a közönséget elvonják az orvosi gyógykezelés alól. Beszéde további fonalán kívánatosnak tartja, hogy a tiszti orvosoknak ne csak véleményező, hanem végrehajtó hatalmuk is legyen.
Száz éve történt.
A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média